Szevasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hittétek, hogy elbújhattok mi? Hát nem bújhattok el, még akkor se, hogyha a hangom az olyan, amilyen. Családdal pihenünk éppen, de természetesen van fal köztő, még akkor is, hogyha néhány nap késéssel. Egészen egyszerűen azért, mert a hangom az mostanra lett olyan, amilyen, úgyhogy most már úgy nagyjából tudok annyira beszélni, hogy pár köhögő rohammal megúsztuk ezt a mai alkalmat. Történt azóta néhány dolog. A csapat házatáján megvertük például a Veréciát idegenben. És ennek a győzelemnek én nagyon örültem, nem sokat láttam belőle, hiszen éppen síelünk a családdal, úgyhogy javarészt a sípályán voltam akkor, amikor a mérkőzés maga zajlott, azért egy-két részt egy hűtében sikerült elcsípnem, nagyjából 20 percet közte a gólt megelőző jelenetet és magát Dybala 11-esét is láttam. De hát, hogy is mondjam csak, szóval nem volt az egy egyszerű mérkőzés, ez kiderült a tudósításokból, kiderült abból a 20 percből is, amit láttam, kiderült az összefoglalóból is, a nyilatkozatokból is, amit Di Francesco mondott, amit Ranieri mondott, és nagyon sok mindenből fény derült azért arra, hogy ez nem volt egy ilyen fantasztikus, tökéletes mérkőzés ettől a csapattól, de győzelem. És bár ha megnézzük a Venecia hazai mérkőzéseit, akkor azt láthatjuk, hogy a nála esélyesebb csapatok ellen, Atalanta, Inter, vagy most éppen mi, vereséget szokott szenvedni ez a csapat hazai pályán, de azért minden csapatot megizzasztották például többek közt az Intert is, úgyhogy egyáltalán nem számíthattunk könnyű mérkőzésre, és nagyjából ennek megfelelő volt a mérkőzés képe is. Nem fogom a meccset végig beszélni úgy, ahogy itt a fal köztömben szoktam, meg eleve ez egy rövidebb epizód lesz, mint amilyen szokott lenni. Azt már most mondom, hogy igyekszem majd pénteken egy ilyen villám espresso románót Patreonra feltenni a Porto elleni mérkőzés után, és aztán a hétvégétől visszatérünk majd a normál kerékvágáshoz. De a Venecia meccsnek volt pár olyan jelenete, eseménye, történése, amivel szerintem érdemes foglalkozni. Az első ilyen, hogy Gurnah Duat bemutatkozott ebben a csapatban kezdőjátékosként, és keveset volt játékban, 57 perc körül játszott, 18-ból 16 passza volt jó, ehhez képest azért 28-szor labdához ért, tehát volt ebben egy-két labdavesztés is. Ugyanakkor kapott nagyon korán egy sárga lapot, és annak örültem, hogy ezután tudta azt bizonyítani, hogy egy sárgával a zsebben is, és az egy fiatal játékosnál kezdőként bemutatkozó mérkőzésén nyilván nagyon-nagyon nagy nyomást jelent, hogy te rögtön a mérkőzés elején besárgulsz, de ezzel együtt szerintem tudod hasznos tagja lenni ennek a csapatnak, és azokat a legfontosabb tulajdonságait, amelyekre építenünk kell, azokat meg tudta mutatni. Ilyen volt a 3-ból 2 pontos hosszú labdája, amiket várunk tőle majd a középpályától, akkor, amikor már nem lesz mondjuk Paredes ebben a csapatban. Hogy megnyeri a párharcai nagy részét. 8-ból 5 párharcot nyert meg ezen a mérkőzésen, azzal együtt, hogy volt már egy sárga lapja, amikor ezeknek a párharcoknak az oroszlán részét megvívta. Úgyhogy szerintem az ő bemutatkozása egyáltalán nem volt rossz, nem volt túlságosan kibagasló sem, de szerintem egy stabil, egészen jó teljesítményt tudott nyújtani. Ugye azóta kiderült az ő szerződésével kapcsolatban, hogy hogyan lehet őt véglegesíteni, és hogy 20 millió eurót kell leszurkolni ezért nyáron a Salzburgnak, amennyiben meg szeretné vásárolni a Róma. De ez a minimum összeg, amennyiben legfeljebb a 7. helyen végzünk, akkor ennyit kell leszurkolni. Ha 6. vagyunk, akkor 500 000 többet, ha 5. akkor még 500 000 többet, és ha esetleg 4., akkor összesen 1,5 millió euróval többet, tehát 21,5 millió eurót, szerintem ezt boldogan fizetné ki Danish Ryan Friedkin, hiszen az azt jelenteni, hogy valami csodálatos csoda folytán ez a csapat a Bajnokok Ligájába jut, ami nem fog megtörténni ebben a szezonban. Én azt hiszem, hogy nem lehet szórakozni ezzel. Én azt gondolom, hogy folytatni kell a fiatalítást, és be kell, hogy bizonyosodjon fél év alatt, hogy Gurnah Duat egy jó játékos, aki hozzá tud tenni a mi játékunkhoz, és akkor nyáron, ha Cristante megy, akkor Cristante árából, ha Pellegrini megy, akkor Pellegrini árából, ha mindketten mennek, akkor az ő árukból kell hozni, véglegesíteni Gurnah Duatot, és még egy középpályást, mert azt gondolom, hogy nem lehet megállni, és folytatni kell ezt a fiatalítást a csapatban, folytatni kell a fiatalítást és a frissítést a keretben. Vannak egyébként még bizonyos bónuszok ebben a szerződésben, amiről érdemes beszélni. Még kettő egészen pontosan. Az egyik az, hogy van még egy 2 millió euró környéki bónusz, ami nem került még nyilvánosságra, hogy mihez kötődik ez a bónusz, milyen dolgok teljesülése esetén kell ezeket kifizetni, valamint 10% illeti meg az Salzburgot a következő eladásából Gurna Duátnak. Hát kívánom magunknak, hogy adjuk el majd egyszer 70-80 millió euróért, és akkor abból 7-8 maradhat az osztrákoknál. Bemutatkozott ezen a mérkőzésen egy másik új játékosunk is, Viktor Nelson, aki úgy tűnik, hogy Mancsó legjobb haverja lesz. Ez úgy nagyjából látszik a hozzáállásán, látszik a szerelései minőségén és intenzitásán. 3-ból 3 szerelése sikeres volt ezen a mérkőzésen, kétszer tisztázott, összeszedett 2 szabadlabdát, 6-ból 4 párharcot sikerült megnyernie, és csak egyszer mentek el mellette. Nagyon sokat kockáztatott, nagyon sokat lépett ki Mancini mellől. Ugye Mancini játszott középen, és Nelson a védelem jobb oldalán akkor, amikor ő bejött a pályára, és hát próbált egy ilyen nagyon kemény védő képét mutatni. Egy picit ilyen Philip Maxess utó érzete van az embernek, de csak az intenzitását, a védekezésbeli intenzitását és kockáztatási hajlandóságát figyelembe véve a támadójátéka, a technikája az a közelében nincs Philip Maxessének, én nem szeretném őt megsérteni, de mégis a maga az az elán, meg az a játékstílus talán, amivel ő bír védekezésben, az engem elsőre Philip Maxessre emlékeztetett egyébként, a Temus Philip Maxess. Egy másik dolog, amiről a meccs kapcsán érdemes beszélni, az szerintem a 11-es maga. Az eset maga a szempontunkból szerencsés, de Angelinho helyzet felismerése kellett hozzá, és teljesen jogos büntető. Amiről sokkal inkább beszélnék, mert most azon polemizálni, hogy itt mi történt, tehát azt történt, hogy Angelinho elrúgta a labdát, a védő meg a lábát, a játékvezető pedig 11-est ítélt, és a VAR ezt nem bírálta fölül. Ebből a szempontból 2025-ben tiszta sor, ami történt ebben az esetben. Ennél sokkal érdekesebb, hogy Paulo Dybala ezt a büntetőt berúgta. Nem hibázott még Paulo Dybala a Rómában büntetőt, és ezt most azért mondom el utoljára, mert elkiabálni nem szeretném. De eddig, és azért ez beszarás, 17 büntetőt rúgott Dybala, mióta Rómánál van, és mindegyiket berúgta. Pályafutása során 42-5-tel áll Paulo Dybala, és utoljára 2021. novemberében még a Juventus színeiben hibázott. Csodálatos büntetett az, hogy egy büntető a Dybala pályán van, szinte garantáltan gól, az tuti. Hogy a matek alapján benne van, hogy nem sokára hibázik, az is tuti, mert azért a 42-5-öt is, ha figyelembe vesszük, az egy rosszabb, mint 90%-os ráta azért, és nálunk pedig 17-ből 17-nél tart, tehát azért ez egészen elképesztő. De ami ennél fontosabb szerintem ebben a pillanatban az az, hogy Dybala december 29-én rúgott legutóbb gólt, és most sikerült neki ez ismét. Pedig azóta sem nagyon hiányzott, és erről egyszer-kétszer érintőlegesen már beszéltem, de egy adat erejéig érdemes egy picivel bővebben is rávilágítani arra, hogy ez mit jelent, hogy Paulo Dybala tulajdonképpen állandóan rendelkezésre áll a vezetőedzőknek, legyen az De Rossi, Juric, vagy éppen most Ranieri. 1748 lejátszott percnél tart ebben a szezonban. 2651-jel zárta az előző idényt, ha minden sorozatot figyelembe veszünk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk azt mondják Ranierinek, hogy mostantól választ ki azt a 10 meccset, amelyet végigjátszik Dybala, és többet ő nem játszik ebben az idényben. Tehát úgy játszott 2651 percet tavaly Paulo Dybala, hogy az Európa Ligában az elődöntőig menetelt a Róma. Ha ezt most is megtesszük, akkor tulajdonképpen hátra van a két meccs a 32 között, a 16 között, a 8 között, és akkor mondjuk elmenjünk az elődöntőig, az 8. Tehát azt képzeljétek el, hogy mostantól 8 darab EL meccs mellett válasszatok ki 2 darab bajnoki mérkőzést, amelyeket végigjátszik Paulo Dybala. Tehát az egészségi állapota sokkal jobb, mint akár tavaly volt, és ugye tavaly előtt kevesebbet játszott, mint tavaly. Idén pedig lehet számítani rá, és folyamatosan a pályán van. A problémát az jelenti, hogy 7 gólja és 3 gólpassza van. Tehát a termelékenysége, az eredményessége a sokkal rosszabb. mint a korábbi szezonokban. Büntetőből lő elsősorban gólokat, akcióból nem nagyon. Gólpasszainak száma mindösszesen 3. Szóval igazából a minőséget mennyiségre cseréltük most vele, és ez nem biztos, hogy jó hír. Visszafogottabb Dybala egyértelműen tavaly 16 góllal és 10 gólpasszal zárta egyébként a szezont, de ez a gólja, a Venécia elleni, ez nagyon-nagyon fontos volt. Mert ennek köszönhetően a csapat Claudio Ranieri irányításával továbbra is negyedik. Mióta Ranieri megjött, 21 szerzett pontunk van a bajnokságban, 6 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség, és ez azt jelenti, hogy mindösszesen 3 csapat van, amelyennél több pontot szerzett azonos időszakban, az Atalanta 25-öt, az Inter 26-ot és a Napoli 28-at. Nem, 29-et, bocs. Úgyhogy Claudio Ranieri irányításával ez a csapat tartja a BL helyeket, egy ponttal van mögöttünk egyébként a Lazio és nem sokkal a Milán, de az a lényeg, hogy Ranierivel ez a csapat körülbelül ott van, mint ahol mondjuk Mourinhoval vagy De Rossival volt, ugye negyedik, ötödik, hatodik hely környékén. Tehát ami a szezon elején történt, azt most már nyugodtan, nyugodtan kijelenthetjük szerintem, hogy ami ott történt, az ez a szeptembertől novemberig tartó időszak, ez két rossz döntésnek volt köszönhető, áprilisban De Rossi szerződés hosszabbítása és szeptemberben De Rossi kirúgása. Választátok ki, mindenki válassza ki magának, hogy a kettő közül melyik volt a nagyobb hiba. Ez a kettő így együtt biztosan. Én azt gondolom, hogy De Rossi kirúgása volt a nagyobb hiba, tehát ha akkor nem reklamáltam áprilisban, hogy meg ne hosszabbítsátok már 3 évvel De Rossi szerződését, akkor most miért reklamálnék emiatt, nem lenne túlságosan gerinces. Úgyhogy szerintem a túl korai kirúgása De Rossinak, ennek köszönhető a szeptember és a november közti veszőfutás. Alig, hanem most már azt gondolják Friedkinék is, hogy Juric helyett esetleg Ranierit kellett volna felcsörögni, hogy hát ha ráér, de hát most már ez édes mindegy. Azért az fontos, hogy Ranierivel ez a csapat egyértelműen BL közelben van. Egy harmadik ember, aki csak nagyon gyorsan említenék meg, főleg azért, mert Ranieri említése kapcsán mindjárt flow-ba kerülök, mert elkezdtem megint nagyon ideges lenni a tulajdonosokra. Különösebb ok nélkül, de úgy érzem, hogy megint összegyűlt bennem egy olyan adag, amit itt az ideje kiadni. Szóval mi lesz Villar? Fontos, hogy a meccsembere volt ezen a mérkőzésen, mert a Milán és a Napoli elleni mérkőzésen, ha nem is vett el a csapat teljesítményéből, de hozzátenni semmiképpen sem tudott. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy mi lesz Villar ezen a mérkőzésen. Nyújtson egy jó teljesítményt, és fontos lenne ez a Porto elleni Európa Liga mérkőzésen is. És felírtam magamnak vele kapcsolatban még valamit, ami az első dolog, ami miatt mérges vagyok a tulajdonosokra, hogy még mindig nincs szerződése. És most 20 óra 33 perc van szerdán este, amikor én ezt a mondatot elmondom. Fél órája néztem meg a Ranieri Svilár sajtótájékoztatót, és majd mindjárt elmondom az érdekesebb kérdéseket, válaszokat. De éppen rákérdezett egy újságíró Svilárnál, hogy mire? Most mi van a szerződéseddel? Hát beszélgetünk itt róla. Tulajdonképpen azóta, hogy Daniele De Rossi tavasszal téged megtett a csapat első számú kapusává, láttuk tavasszal, hogy minden működik, igazából már nyáron is kaphattál volna egy új szerződést, nem kaptál, most jött mögéd egy újabb második számú kapus, Gollini, Ryan helyett, most mi van? Kaptál már új szerződést? És elmondta Svilár, hogy múlt héten kezdődtek meg ezzel kapcsolatban a beszélgetések, de nyilván egy mérkőzés előtt ő erről nem akar bővebben beszélni, és azt is mondta, hogy nem erre koncentrál, hanem a meccsre, és a többit majd a menedzsere intézi. De hogy basszos már. Tehát, hogy tényleg ennyire idióta, barom helyzetbe keverjük magunkat már megint, hogy a Zalewski ügy után most mi lesz Villarral is elkezdjük azt játszani, hogy fillért szunk, és nem adunk neki szerződést fél éven, egy éven keresztül, és aztán majd magunkra haragítjuk, vagy képes lesz vele valaki megállapodni egy szerződés hosszabbításban a rohadt életbe fél évvel azután, hogy ennek meg kellett volna történnie. És erről persze aztán megint az jut az ember eszébe, hogy még mindig nincsen ügyvezető igazgató, annak ellenére, hogy a jelölt már rég eljött az Intertől, hogy Gisolfi egyedül szemmel láthatóan semmire nem képes, és a Claudio Ranierit az elmúlt héten odalökték az újságírók elé, és már megint neki kellett beszélnie olyan kérdésekről, amelyekről egy lehetne Florán Gisolfinak is, hiszen véget ért egy átigazolási időszak. Miért nem toltuk már megint a sportigazgatót a kamera elé? Hogy elmondhassa, hogy egyébként a szuperő sikerült utolsó 48 óra mellett az elmúlt egy hónapban mivel töltötte az idejét? És hogy ő válaszolhasson a Financial Fair Play-jel kapcsolatos kérdésekre? És hogy ő válaszolhasson a szerződés hosszabbítások hiányzásával kapcsolatos, hiányával kapcsolatos kérdésekre? Ehelyett odatoljuk a 73 éves Claudio Ranierit, aki helytáll hetente sajtótájékoztatókon minimum kétszer, de van, hogy négyszer. És engedjük, hogy ő beszéljen arról, hogy ez a klub nem tud többért igazolni januárban, mert annyi pénz van, amennyi pénz van. És köröm szakadtáig védi azokat az amerikai tulajdonosokat, akik szarnak rá, nem beszélnek. Oké, én ezt elfogadom, hogy nem beszélnek. De akkor hívják fel Gisolfit, és mondják azt, hogy Florán, na figyelj ide, most rohadtul tartanod kéne február 1-én egy sajtótájékoztatót. Úgy, ahogy azt Thiago Pintótól már láttuk. Csináld, fiam! Bocs, csak egy csocsóasztal az állványom, hogyha közben nagyon remeg, akkor ez ezért van. Szóval engem ettől nagyon, nagyon, nagyon felhúzott már megint a tulajdonosi kör. És ezek mellett még volt egy Rai rádióinterjú is, az olasz közszolgálati rádióban adott egy interjút Ranieri, ahol megint csak rákérdeztek, hogy akkor most anyagi problémái vannak a Rómának, ezt értjük, de hogy megint az van, hogy akkor most le fognak maradni a nemzetközi kupáról azért, mert nem tudtak januárban igazolni a Financial Fair Play miatt. És akkor Ranieri azt mondta, hogy jó, tudjátok mit? Akkor megmondom Friedkinéknek, hogy költsenek több pénzt, döntsenek bele még pár százmilliót játékosokba. Hát úgyis beleköltöttek ebbe a klubba már 1 milliárd eurót, belefognak még 1 milliárdot a stadion miatt, akkor legyen, költsünk még pár százmilliót játékosokra, zárjanak ki minket a francba a nemzetközi kupákból, és akkor le lesz erről a gond, hogy európai kupasorozat, bajnokok ligája, meg Európa liga, nem kell ezekkel foglalkozni, hanem tudni fogjuk előre, hogy úgyis kizárnak minket a francba, mert megsértettük a Financial Fair Play-t. Akkor megmondom nekik ezt. Majd befejezte az interjút Claudio Ranieri. És ez annyira méltatlan helyzet. Ez pontosan az a helyzet, amire gondolni kellett már novemberben, amikor kinevezték Ranierit, hogy ilyen helyzetbe őt nem engedhetjük. Ilyen helyzetbe ő nem kerülhet. Hát találjanak már valakit ennek a klubnak a környékén, akit oda lehet tolni az újságírók elé. Egészen elképesztő. Tényleg, most már tényleg ott tartok, hogy nem hiszem el, hogy komoly amerikai üzletemberek fél éven keresztül, most már majdnem, szeptember, október, november, december, január, február, 5 hónapja, több mint 5 hónapja ennek a klubnak nincs ügyvezető igazgatója. Egy röhely. Már nem is tudom, hogy ki mondta múltkor. Talán megint Sabatini volt az, aki fején találta a szöget, amikor elmondta, hogy gyerekek, egy komoly klubnál ilyen nem történik meg. Hát nincs ilyen, hogy nincs vezetőség. Amikor ott voltunk a Falkkal találkozón Kanta Józsival, akkor ő mondta, hogy jó, hogy hát soha nem jöttek le, Várszai Gábor soha nem jött le az MTK öltözőjébe rendet rakni egy, nem tudom, egy öregrangadón elszenvedett vereség után. De az, hogy ott van a tulaj, hogy tudod, hogy van egy ügyvezető, hogy tudod, hogy ott az edződ, aki számon kér, és hogy rajta kizárólag a csapattal kapcsolatos feladatok nyugodjanak, és hogy mondjuk Garami Józsefnek nem kell arról nyilatkozni, az MTK milyen jobb szélsőt igazol, új Ranierinek se kelljen magyarázni azt, hogy miért így igazoltunk, ahogy igazoltunk, de egészen elképesztő, szánalmas, és szerintem egyre cikibb, és világröhelye. És közben arról beszélgetünk, hogy akkor hogy építünk stadiont, meg fű alatt közben már 2028-ra csúszott a stadionépítés, ugye folytatjuk az ásatásokat, amelyek előfeltételei annak, hogy megépülhessen valami, utána jönnek majd a kivitelezési tervek, és akkor 28-ra talán megleszünk. Szuper, ha így van, és tök jó, hogy ezen dolgoznak a háttérben. De könyörgöm, ennek az emberi feltételeit teremtsük már meg, hogy ne Ranierinek kelljen financial fair play oktatást tartani az újságíróknak. Legyen már ott egy gazdasági szakember, aki tud három közepesen értelmes újságírói kérdésre válaszolni. Komolyan röhely az egész.
Hello.
Gyorsan befejezem, mert benyitottak. Szóval, három új szerzeményünk nem játszhat, Rens nevezett, de kimaradt sérülés miatt Gurunadua és Salah Eddin nincs nevezve az Európa Ligába, mert ugye hármat lehetett cserélni, és Gollini és Nelson került be. És egy utolsó idegesítő dolog még a klub vezetésével kapcsolatban az az, hogy megint elmennek fiatalok. Tehát Svilár szerződése mellé tegyük oda Marint, aki már elment a Paris Saint-Germainbe, és tegyük oda Manninit, aki mindjárt elmegy a Primaverából, mert nem ajánlanak neki szerződést, és hogy basszus, szedjük már össze magunkat. És ne herdáljuk el megint a fiataljainkat, mert ebből nagyon komoly baj lesz. De készülünk a Porto elleni mérkőzésre, amelyet csütörtök este játszunk majd az Európa Ligában. A Porto vérzivataros időszakot él át, ugye júniusban eljött tőlük Conceição, 7 sikeres esztendőt követően, és azóta a harmadik edzőjük van már. Vitor Bruno volt az, aki januárig tudta húzni, utána volt egy megbízott vezetőedzőjük, José Tavares, és utána pedig Martin Anselmi, egy nagyon-nagyon fiatal argentin vezetőedző vette át január végén ennek a klubnak az irányítását, és most ismerkedik az európai focival 39 évesen. A Porto harmadik a portugál bajnokságban, az elmúlt 5 bajnoki meccsüket nem tudták megnyerni. Az EL-ben nyertek egy mérkőzést, a Maccabi Tel Aviv ellen, elvileg idegenben gyakorlatilag Belgrádban nyertek, de az a Nico González szerezte azon a mérkőzésen a győztes gólt, akit közben áron felül 60 millió euróért elpasszoltak a Manchester Cityhez. Tehát igazából eredménytelenség van, a vezetőedző személye körüli bizonytalanság volt állandóan, most már úgy gondolom, hogy megtalálták azt, akivel dolgozni szeretnének, de szintén érdekes probléma, 3 edzőjük volt pár hónap leforgása alatt, eléggé hasonló sztori, csak ők még az eredményeiket nem tudták helyre rakni. Tehát a saját szemszögéből tulajdonképpen a Porto a novemberi AS Róma, amikor Ranierit nálunk kinevezték, és elkezdte helyre rakni a csapatot, nagyjából ott jár most. A Porto, csak az a különbség, hogy nekik egy Olaszországban 0 kilométer, Portugáliában, Európában 0 kilométeres, 39 éves vezetőedzőjük van, hozzánk pedig az Olaszországban mindenkit tegező 73 esztendős Ranieri jött akkor. Szóval van problémájuk, Samu Ageova a legveszélyesebb játékosuk, akit mi Omorodion néven ismerhetünk már nyárról, hiszen többször szerepelt már a Falka Ösztönben is, meg az Espresso Romanóban is. Egy nagyon fiatal támadóról van szó, akinek 18 gólja van ebben a szezonban, és akit nagyon nézegett a Chelsea, meg nagyon nézegett több klub, és akit nagyon nézegettünk mi is nyáron, hogy esetleg elhoznánk. A múlt az nem mellettünk szól velük kapcsolatban. Ez lesz a harmadik olyan alkalom, hogy egyenes kieséses szakaszban találkozik ez a két csapat. Az előző két alkalommal a Porto jutott tovább, 16-17-ben kiestünk ellenük úgy az utolsó BL selejtező körben, hogy a két meccsen 3 piros lapot kaptunk. Fermálen a 41-ben kapott egy pirosat az első meccsen, De Rossi a visszavágón már a 39. percben kiállt, majd még Emerson is az 50-ben, nem volt esélyünk tovább jutni, teljesen vérgőzős meccs, párharc volt, és aztán 18-19-ben a BL-ben a 16 között 2-1 ide és 3-1 oda hosszabbítás után így ejtettek ki bennünket, úgyhogy 2-ből semmi, ideje visszavágni. És a meccset megelőzte egy sajtótájékoztató, gyorsan befejezem aztán, mert nem csak azért, mert hát ha visszajönnek még az osztrák diákok, mert pingpongozni szeretnének, vagy léghokizni, vagy csocsózni, ez a három dolog van ebben a játékszobában. Hanem azért is, mert a hangom is halljátok, hogy mindjárt távozik, előbb, mint én. Szóval Ranieri és Svilar tartott sajtótájékoztatót a mérkőzés előtt. Nagyon nem találták fel a spanyol viaszt. Ranieri elmondta, hogy egy nagyon jó csapat ez a Porto. A stílus, amire számíthatunk tőlük, az gyors labdajáratás, egy-két érintővel, villámgyors letámadás labdavesztés után, kontrollálni próbálják a labdát és a mérkőzést, de most tanulják igazából ezt a stílust, amellett ott Conceição-val valami hasonlót játszottak, és ez Portugáliában általában működhet, de azért Európában, főleg egy olasz csapattal szemben nehezebb. Ráadásul ez az egyik legfiatalabb csapat a portugál bajnokságban, úgyhogy harapnak, nagyon jönnek, de és nyilván tovább szeretnének jutni, éppen ezért szuper koncentráltnak kell lenni. A szurkolóik nagyon forró hangulatot teremtenek majd, bár Svilár szerint azért a Dragão hangulata nem olyan, mint az olimpikóé, forró hangulatú stadion, de nem annyira, mint az olimpikó. Nekünk úgy kell játszani, ahogy tudunk. Azt mondta Ranieri, hogy nem játszunk még úgy, ahogy azt ő szeretné, de erősen dolgozunk már rajta. Kapott kérdést Pellegriniről, hogy vele most akkor mi van, ő most kezdő vagy nem, amire nagyon jó választatott Ranieri, azt mondta, hogy februárban, 3-4 naponta játszunk. Nekem most minden játékosom kezdő. 3-4 naponta játszuk a mérkőzéseket. Jó eséllyel minden játékosom valamelyik mérkőzésen kezdőként lehetőséget kap. Általában hetente, de vannak, akik mondjuk Endika 3-4 naponta, vagy éppen Svilár, úgyhogy minden játékos kezdőnek számít. Azt kizárt dolognak tartom én is, hogy ne Svilár, hanem Gollini védjem bármikor az Európa Ligában. Gollini idén tétmérkőzése, ha Svilár nem sérül meg, akkor nem fog védeni. Pellegriniről még annyit mondott egyébként, hogy ő is nyilván kezdőjátékosnak számít, ráadásul fontos kezdőjátékosnak, akitől pontosan tudja, hogy mit kaphat, és hogyha 100%-os állapotban van, akkor természetesen játszik is. Következő kérdést kapott még arról, hogy 2023. szeptembere óta nem nyert a Róma idegenben európai kupasorozatban, és már eleve úgy kezdte az újságíró a kérdést, hogy nem akarom felidegesíteni, de, és Ranieri elmondta, hogy nem idegesített fel, majd azt a választ adta, hogy nyilván az ellenfelek jobban játszottak, mint mi, ezért nem tudtunk mérkőzést nyerni. Anselmit és Conceição-t nagyon megdicsérte, elmondta, hogy Sergio Conceição nagyon jól működött a Portónál nyilvánvalóan, a Milánon pedig már látszik a keze nyoma, nyilván még dolgoznia kell, de hát ellenünk is bizonyították, hogy ez működik. Anselmiről pedig egyszerűen annyit mondott, hogy mit lehet mondani egy dél-amerikai argentin vezetőedzőről, aki 39 évesen olyan klubot irányít, mint a Porto. Sok sikert kívánok neki, nyilván a mi párharcunk után majd. Svilárt kérdezték a szerződéséről, erről már beszéltem, a Como elleni mérkőzést követő kifakadásáról, amelynek kapcsán elmondta, hogy hát nem volt ott semmi komoly dologról szó, annyi volt, hogy nem viseli jól a vereséget, ugye a Komóval játszunk hétvégén, ezért volt ez egy aktuális kérdés. Azt mondta, hogy nem viseli jól a vereséget, és ezt a csapattársai ott hallhatták. Mire közbevágott Ranieri, és annyit mondott, hogy ő egyébként nagyon boldog, hogyha a játékosai egy-egy rosszul sikerült mérkőzés után a dühüket, a mérgüket kimutatják, nyilvánvalóan akkor, hogyha ez egy bizonyos határon belül marad, de egy bizonyos határon belül teljesen rendben van, hogy egy játékos közli a többiekkel, hogy ő valamivel most rohadtul nem elégedett. És aztán volt még kérdés a négyvédő, háromvédő témakörben is, de ez annyira nem lényeges. Ennyi fért most bele, ez volt a mai Falka Ösztön. Pénteken egy Espresso Romanoval jövök, a rapid reakció a Porto elleni mérkőzésről, meg esetleg, ha történik valamilyen nyilatkozatokban a környékén, akkor persze azzal is jövök, és aztán visszatérünk a normál kerékvágásba. Vagyis, ha lesz Ranieri sajtótájékoztató, akkor vasárnap mindenképpen lesz még egy Espresso Romano, szombat utazós nap, úgyhogy azt nem ígérem, mert akkor megyünk haza, és aztán a jövő héttől pedig minden a normál kerékvágás szerint alakul. Falka vezérek figyelmét felhívom arra, hogy jövő héten szerdán lesz valószínűleg Falka vezér találkozó a szokásos 6 órás időpontban. 1. 2. Mindenkinek mondom, hogy Kalmár Istvánnak köszönhetően, aki felhívta a figyelmem a Throw Us Back egyébként kiváló YouTube csatornán fent lévő Róma relikviákat gyűjtő arcra, aki ott nyilatkozott, és vele fel is vettem a kapcsolatot, és megyek hozzá majd forgatni, úgyhogy a Patreonra érkezik majd fantasztikus, zseniális, ritka, csodálatos, hogy szerezted meg, miért van ez nálad, hogy kerül ez hozzád, mit lophatok el. típusú interjú majd. Először ez a Patreonon lesz, ez egy forgatott anyag lesz, hogy egy pár hétben biztos beletelik, de ez érkezik a Patreonra, és aztán érkezik Falka Ösztön extraként majd a YouTube-ra is. Úgyhogy jönnek a jóságok februártól, még pár nap, és aztán visszatérek úgy, ahogy vagyok. Szevasztok! Remélem, hogy győzni fogunk a Porto ellen már idegenben, mert azért ez jó lenne. Mindenképp jó lenne. Írjátok meg kommentben mindenképp, hogy nektek egy 10-es skálán mennyire van most tele a tökötök Friedkinékkel. Engem ez komolyan nagyon érdekel. Egy kicsi indoklással, mert most nem tudom, hogy mitől, de egyébként tudom mitől. Attól, hogy Claudio Ranierit már megint odatolták a mikrofon elé, és hogy még azt az embert se állítják oda mellé, vagy helyette egy átigazolási időszak végén, akinek egyébként ez a dolga, hogy ilyesmikről beszéljen, hanem úgy hagyják, hogy menjen a klubnál minden úgy a maga útján, és igazából leszarják, és az Evertonnal foglalkoznak, vagy mivel foglalkoznak egyébként a tulajok, nem tudom. De most engem egy kicsit megint elkapott tulajügyben a gépszi, mert ez így nincs jól szerintem. Na, szevasztok, lépek, mert jönnek az osztrák diákok. Csá!